Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szegleti Katalin szociális munkással Majláth Luca beszélget. Nagy szeretettel köszöntelek itt a Mária Rádióban. Kérlek, mesélj egy kicsit arról, ahogyan mi megismertük egymást. Ugye ez az első alkalom, hogy személyesen találkozunk, de Berán Ferenc atya mesélt nekem rólad, hogy te egy ideális interjúalany lennél itt a Mária Rádióban. Hogy kerültél Ferenc atyával kapcsolatba?
Üdvözlöm a hallgatókat, Szegleti Katalin vagyok. Valóban Ferenc atyán keresztül kerültünk mi kapcsolatba, és a Pázmány Egyetemen, ahol katekéta lelkipásztori munkatársként tanulok most, ott találkoztam Ferenc atyával, és egy vizsga alkalmával beszélgettünk, szóba került az, hogy én a szüzek rendjébe léptem nem olyan régen, és ezzel kapcsolatban tett föl pár kérdést nekem Ferenc atya. Aztán hát váratlanul ért engem a megkeresés, hogy beszéljek a lelki útamról, illetve arról, hogy hogy is vagyok én most ezzel. Szóval erre nem számítottam. Úgyhogy Luca egy váratlan meglepetés vagy az életemben, de hát örülök neki, örülök ennek a lehetőségnek.
Mi is nagyon örülünk, mert szerintem nagyon sokan kíváncsiak rá, hogy pontosan mit is jelent ez, hogy beléptél a szüzek rendjébe. Talán keveset hallani erről.
A szüzek rendje tagjai világban élő apácák, és ez azt jelenti, hogy nincs rendház, nincs egy kolostor, ahová tartozunk, hanem én magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy végül is ez egy lelki közösség. Egy olyan életforma, amiben én nagyon megtaláltam magam és a helyem. És most egy kicsit még keresem is magam ebben. Ahogy mondtam is korábban, amikor beszélgettünk a telefonon, hogy egy picit még a formálódásban vagyok. Úgyhogy nem biztos, hogy határozott kijelentéseket tudnék tenni arról, hogy mit is jelent ez számomra. Minden esetre nagyon sok döntést jelent, nagyon sok elhatározást, nagyon sok hitet, az, hogy én erre jutottam, és hát nagyon sok embert, segítséget, társakat, akik hát támogattak abban, hogy én erre az útra lépjek. Tehát ahogy mondtam, a szüzek rendje világban élő szerzetes rend, és egy egyházmegyéhez tartozunk, a püspök atya pasztorálása alatt vagyunk. De egyébként pedig a saját lakóhelyünkön vállaljuk a szolgálatot, ami hát elsősorban a szegények, rászorulóknak a szolgálata, illetve rendszeres lelkiismeretvizsgálat, bűnbánattartás és ima, egy rendezett ima élet, ami hát végső soron a mi önállóságunkra van bízva. Tehát nagyfokú önállóságot igényel ez a fajta rendi tagság, hogy így fogalmazza. Jelent egyfajta szabadságot is, nyilván tehát kevésbé kell alkalmazkodni a rendtagjaihoz, mint hogyha fizikailag is együtt élnénk egy rendházban. Tehát szabadságot is jelent, ugyanakkor hát biztos, hogy időnként erőtlenek vagyunk, gyengék vagyunk, elgyengülünk, és akkor szükségünk van támogatásra, másoknak a segítségére, úgyhogy ez biztos így van, vagy így lesz. Én április 6-án léptem be a szüzek rendjébe, akkor volt a szentelésnek a szertartása, úgyhogy komolyabb, mélyebb tapasztalataim etéren még nincsenek, hogy nagyobb kísértések hogy fognak majd érni ezzel kapcsolatban. Egyelőre az elszántságot, az erőt, a lelkesedést érzem magamban. Hát, és egyfajta stabilitást is most már.
Volt egyébként bármilyen előzménye ennek, hogy erre az útra tértél?
Én 2014-ben keresztelkedtem meg. Tehát az 10 évvel ezelőtt történt. Úgyhogy én gyerekkoromban olvastam apácákról és rendekről, de az, hogy ilyen létezik, hogy ez most is van, ezt nem tudtam korábban. Egy olyan családban nevelkedtem föl, ahol a szüleim nem gyakorolták a vallásukat. Nagymamám volt az egyetlen, az apai ági nagymamám, aki vallásgyakorló volt. Úgyhogy én magam így ilyen szinten nem találkoztam ezzel, hogy egyáltalán ilyet lehet, ilyen van. És amikor 2014-ben megkeresztelkedtem, akkor változott gyökeresen az életem minden téren. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ez alatt a 10 év alatt felnőttem hitben. Tehát ugyanúgy, ahogyan a gyerekkorunkat éljük, és alakulunk, formálódunk, a hitben én akkor kezdtem el alakulni, beszélni, tanulni, megtanulni a liturgiát, hogy egyáltalán mi történik itt, mit jelent ez, kezembe venni a Szentírást, tehát egyáltalán belenőni a hitbe. Ez 10 évvel ezelőtt kezdődött el. Azt biztosan mondhatom, hogy egy betegség indított erre az útra, hogy elgondolkozzam az élet értelmén azon, hogy hogy is vagyunk mi emberek a Földön, a világban. És azt is mondhatnám, hogy talán a haláltól való félelem volt az, ami egy kicsit úgy űzött engem Istenhez, hogy keressek. És aztán végül is olyan emberekben találkoztam vele, akik segítettek nekem abban, hogy eligazodjak ebben, hogy hova is érdemes fordulni, vagy hogy kihez érdemes fordulni akkor, amikor bajban vagyunk. Tehát én azt hiszem, hogy a betegség és a haláltól való félelem volt az első olyan pillanat, amikor Isten felé fordultam, és őt kértem és kerestem. Illetve a nagymamám, aki ugye az egyetlen volt a családban, aki vallásgyakorló volt, általa tanultam meg a mi atyánk imáját. Ez volt az egyetlen imádság, amiben kapaszkodni tudtam akkor és ott, ebben a nagy bajban, ami utolért engem. És de egyszerűen egy sugallatra úgy éreztem, hogy ennek most eljött az ideje, hogy én kérjem a keresztséget.
Azért is nagyon szép ez a történet, mert azt gyakran hallani, hogyha mondjuk valaki nehéz helyzetben van, akkor rögtön elkezd imádkozni, de azt hallani, hogy valaki meg is tartotta ezt a hitet, és keresztény utat választott ezután, az szerintem igazán nagy ajándék.
Igen, ezt én is így tapasztalom. Ebben én azt látom, hogy azoknak az embereknek volt igazán nagy szerepe, akik segítettek nekem, akik támogattak, illetve akik hagyták, hogy önmagam legyek, hagyták, hogy kibontakozzak, tulajdonképpen csak kísértek, segítettek, adtak kézről kézre. Számomra ez az április 6-ai szertartás azért is volt nagyon megrendítő, mert meghívtam mindenkit, aki hát hozzám tartozik, családom tagjait, ismerősöket, barátokat, munkatársakat, és amikor mi arról beszéltünk a telefonon, hogy a lelki utamról kell majd beszélnem, vagy hogy ez érdekel téged, akkor az a kép jutott eszembe, hogy amikor ott ültem az első sorban a kápolna padsoraiban, és hátra tekintettem, és láttam, hogy ott van ez a sok-sok ember, akkor ez jutott eszembe, hogy hát nekem ők a lelki utam. Tehát, hogyha a lelki utamról kell beszélni, akkor egyszerűen felsorolhatnék egy névsort, hogy ők azok, akik most itt vannak mögöttem, azok is, akik már odaállt vannak, nagyon sokan, hogy ők segítettek és támogattak abban, hogy én megtaláljam önmagamat, és keresztényként éljek tovább.
Fontos, hogy meglássuk az emberekben ezt a segítő szándékot, ezt a jóságot. Biztosan sok hallgatóval előfordult már ez, hogy nem úgy reagált egy segítségre, ahogyan kellett volna, de fontos, hogy elfogadjuk ezt.
Igen, hát tudatában lenni annak, hogy gyengék vagyunk, és hogy egymásra rászorulunk, rászorultságunknak a tudatában lenni, gondolom, hogy erre céloztál most. Igen, én segítő szakmát választottam, szociális munkásként végeztem a tanulmányaimat, és hát vannak tapasztalataim a rászorulókkal kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban is, hogy én magam is hányszor kerülök olyan helyzetbe, hogy rászorulok mások segítségére.
Ezt a szakmát még a megtérésed előtt választottad?
Nem, ezt utána. Tehát a megtérés ez egy teljes körű változás volt. Minden területét érintette az életemnek. Fizikailag is, lelkileg is, szakmailag is. Tehát egzisztenciálisan mindent lefedett, vagy átjárt a megtérés.
És előtte milyen ember voltál, milyen érzés az akkori énedre visszagondolni? Mik voltak a terveid, a céljaid, ha egyáltalán voltak konkrét tervek?
Ez érdekes kérdés, mert ahogyan most formálódom, ezzel párhuzamosan azt is érzem, hogy valahogy átíródik az eddigi életem is. tehát felfedezem Istennek a jelenlétét, illetve az, hogy én mikor voltam jelen az ő számára az életben. Ez mondjuk úgy, hogy folyamatban van, hogy én rábukkanok azokra az eseményekre, akár azokra a sérülésekre is, amin keresztül megtapasztalhattam az ő szeretetét, jóságát. Most tanulom kimondani mindezeket, hogy valahogy eddig is beszéltem, persze, és eddig is megfogalmaztam valamit arról, hogy ki vagyok és mit szeretnék, de ennek a minősége, perspektívája megváltozott azóta, amióta megtértem, és ezen az úton haladok.
Hogyan látod most magadat így pár hónap elteltével, hogy mi az, ami esetleg már most változott, vagy mi az, amiben látod a fejlődési lehetőséget?
Mindenképpen egy rendezettebb életvitelt hoznék első körben, hogy sokkal rendezettebb lett az életem, és ez együtt járt azzal is, vagy együtt jár azzal is, hogy rendezettebbek a gondolataim, valahogy rendbe került minden bennem, sok minden bennem, az egy túlzás, hogy minden, de sok minden most már a helyére került, és tudok sok mindenről ítélet nélkül beszélni például, vagy ítélkezés nélkül beszélni. Tehát egy rendezettebb életvitel az biztos, hogy fontos változás az életemben. Az ima életem az mindenképpen fontos megemlíteni, hogy sokkal gazdagabb lett. Gazdagabb is, rendezettebb is, valahogy a helyére kerültek ott is a dolgok. Hát nekem is vannak gyerekkori sérüléseim például, tehát a lelki életben ez egy lényeges dolog, hogy amikor indulatok fognak el, amikor nem úgy reagálok valamire, ahogyan az mondjuk illő, vagy ahogyan mondjuk a másik embernek is jó leső, hogy akkor azon elgondolkozni, hogy itt mi is történt. Az ítéletmentességet azt azért hoztam ide, mert korábban azt hiszem, hogy én haragudtam magamra akkor, amikor haragudtam például másokra. És hát erre jöttem rá, hogy, illetve nem jöttem rá, hanem tanultam is, meghallottam nagyon sok előadást erről, hogy van egy sérült gyermeki részünk, és ennek tudatában érdemes élnünk és léteznünk, és tudni azt, hogy ez a sérült gyermek időnként hát kiabál és követeli azt, ami megjár neki, mondjuk a figyelmet, a gondoskodást, a csöndet, a nyugalmat, bármit mond, a játékot, és hogyha nem kapja meg, akkor morcos és időnként oda csapja a könyvet az asztalhoz, vagy hasonlók.
Néhány órával ezelőtt járt itt egy vendég, aki egy hasonló történetet mesélt el, ugyanis ő arról beszélt nekünk és a hallgatóknak, hogy igen ám, jó dolog megtérni, jó dolog találni egy plébániai közösséget, egy gyülekezetet, de alapvetően ez nem fog megváltozni, hogyha mi magunk nem kezdünk el foglalkozni magunkkal. Tehát, hogyha ezeket a belső köröket nem próbáljuk megrendezni, fontos visszamenni, és nem csak örülni neki, hogy hurrá, akkor most már rátaláltunk a Jóistenre, hanem egy kicsit valamilyen fajta visszatekintés is fontos.
Meg trenírozni magunkat. Ugye erre gondolsz, hogy egy kicsit így edzésben tartani a lelkünket, hogy igen, hogy nem elbagatelizálni ezeket az eseményeket. Én szeretek komolyan venni dolgokat, általában a dolgokat. Tehát, hogy biztos vannak nekem is könnyelműségeim, de alapvetően ezt nagyon fontos értéknek tekintem, a komolyságot, komolyan venni azt, amit a másik mond, komolyan venni az érzéseit, akkor is, hogyha én úgy gondolom, hogy ez csekéség. Tehát a komolyság nagyon fontos szerintem ebben, hogyha történik is valami, akkor merni visszatérni és komolyan venni, hogy ez fontos. Még hogyha olyan gyermekinek is tűnt a viselkedésem, ez fontos, mert ebben a gyógyulás lehetősége rejlik. Ami persze mindig egy másik emberrel kapcsolatos, tehát hogy nem csak én gyógyulok ebben, hanem gyógyulunk együtt egy-egy ilyen folyamatban. Ahogy mondtad, hogy ápolni, gondozni ezeket a, hogy is fogalmaztál, hogy ezeket a helyzeteket, hogy visszatekinteni, visszanézni, emlékezni. Én úgy gondolom, hogy nem árt eszközöket is használnunk. Tehát, hogyha annyi minden van, annyira gazdag az élet, hogy van írás, van zene, van rajz, mindenféle dramatikus eszközök vannak, hogy érdemes élni ezekkel. Legalábbis én azt tapasztaltam, hogy lépcsői vannak annak, hogy eljussunk akár a megbocsájtásig, akár a kiengesztelődésig. És ennek fontos lépcsője, amit mondjuk egy ilyen pszichós lépcsőnek lehetne nevezni, hogy akár tényleg dramatikus eszközökkel, akár bármilyen egyéb úton is dolgozzunk magunkon.
Mivel itt vagyunk a Mária Rádióban, és ehhez kapcsolódó a te gondolatmeneted is, szeretném megkérdezni, hogy a zenén, a művészeten, vagy bármilyen hasonló területen keresztül, vagy mondjuk a Biblián keresztül hogyan tudod megélni ezt a fejlődést? Van-e olyan idézet a Bibliában, olyan ige, ami különösen sokat segített neked, vagy amire sokat gondolsz?
Igen, amikor jöttem ide, akkor gondolkoztam ezen, és az első, ami eszembe jut, Sámuel meghívása, ami hát különösen kedves számomra. Biztos emlékszel erre az idézetre, de azért fölidézzük, hogy Sámuel és Éli ugye a templomban alszanak. És Sámuelt háromszor hívja az Úr egymás után, és ő kétszer is azt gondolja, hogy Éli szól hozzá. Éli pedig mondja, hogy nem ő volt, feküdjön vissza. Mire harmadjára, hát azt mondja Sámuelnek, hogy az Úr szólt hozzád, és azt is elmondja, most nem tudom ezt pontosan idézni, hogy mit válaszoljon az Úrnak, tehát hogy hogyan álljon rendelkezésére az Istennek. Na hát köszönöm szépen, hogy kaptam közben egy kis segítséget. Itt van a bibliai idézet, amit említettem, és akkor azt a részt olvasom most el, ami úgy hát igazán megszólít. Ez pedig úgy hangzik, hogy erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Éli Sámuelnek: menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: beszélj, Uram, szolgád figyel. Sámuel elment, és nyugovóra tért a helyén. Ez számomra azért kedves ez a rész, ez a szentírási rész, mert valahogy úgy érzem, hogy mivel ugye 2014-ben keresztelkedtem, hogy én nagyon sokszor kaptam ezt a szólongatást, ezt a hívogatást, hogy gyere, 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 és egyszer csak meghallottam, egyszer csak oda jutottam, hogy már képes voltam meghallani. Tehát, hogy ez nem jó vagy rossz, hanem egyszerűen csak képessé váltam arra, hogy meghalljam Isten hívását. És ez számomra nagyon fontos, hogy ez mindig társakkal történik. Tehát ez sohasem egyedül, noha nagyon fontos egyedül lenni, hogy csendben is meghalljuk Istent, de ad hozzá társakat, és ez jó.
Valószínűleg te sem tudtad először, hogy mi az, ami hiányzik az életedben, vagy hogy ki szól hozzád. Nem olyan egyszerű ezt a zajban megtalálni.
Igen. Két dolog is eszembe jutott most. Az egyik az, hogy én nagyot halló vagyok. És arra, hogy nagyot halló vagyok, arra is felnőtt koromban jöttem rá, és noha születésemtől fogva van ez a nagyot hallás, és már csak ezért is közel áll a szívemhez ez az idézet, hogy gyere már, gyere már, gyere már, hogy tényleg sokszor el kell mondani ahhoz, hogy kézzel lábbal mutogatni ahhoz, hogy ráeszméljek arra, hogy végül is mire is hív az Isten, és hogy mit is akar tőlem. Igen, nem volt könnyű, tényleg nem volt könnyű, és hát végső soron a csendben hallottam meg, akárhogy is veszem, mégiscsak a csendben történt ez a megszólítás, vagy ez a hang, és most is ott történik, imádságban, csendben, emlékezésben, akkor, amikor egyedül vagyok. Nagyon sokszor egy-egy beszélgetésnek a töredékei, ugye az esti lelkiismeretvizsgálatban előjönnek, és hát egy nap elteltével hallom meg azt, hogy valójában mi is volt ebben az üzenet, vagy egy-egy kép akkor jön elő bennem, és akkor megértem, hogy hú, igen, na most értem, akkor ott nem. Kellett egy kis idő ahhoz, hogy megérkezzem én is, és megértsem, hogy ez most miért kaptam ezt az üzenetet, vagy hogy egyáltalán fölismerjem, hogy ez egy üzenet volt, egy nekem szóló üzenet volt, egy segítség volt, ez egy iránymutatás volt, vagy akár egy humor. Ezt a nap végén, a lelkiismeretvizsgálat közben szoktam rábukkanni ezekre a nagyon szép párbeszédekre, képekre, hangokra, élményekre, amik fontosak. Minden nap elolvasom az evangéliumnak az adott napi szakaszát, és minden nap találok valamit, ami számomra iránymutató, és hasznos, és jó, és ad valamit. Ez főleg, amikor este visszagondolok a napra, akkor szokott úgy kikristályosodni, akkor látom úgy élesebben. És nagyon sokat olvastunk az igaz gyöngyről, az elrejtett igaz gyöngyről, a kincsről. Hát én most elkezdtem gyűjteni ezeket a kincseket.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok kincsel fogsz a következő időszakban gazdagodni, ugyanis egy nagyon szép út áll előtted, és a jó Istent arra kérjük, hogy áldással kísérjen téged ezen az úton.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Szegleti Katalin szociális munkással Majláth Luca beszélgetett.